Ez itt a Maga Rádió reggeli műsora, köszöntöm újra a hallgatóinkat. Stúdiónk vendége továbbra is Liska András régész, akivel néhány perccel ezelőtt a Szigetelőtt programnál hagytuk abba a beszélgetést. Tervben is van egyébként ez, hogy szeretnék majd vízzel körülvenni a várat? Illetve még arra lennék kíváncsi, hogy milyen részei valósulhatnak meg a közeljövőben ebből a Szigetelőtt programból.
A mi feladatunk a Szigetelőtt projektben, mint régészek, történészek, levéltárosok nevében tudok beszélni, történelem kutatásával foglalkoznak, nyilvánvalóan a történeti kutatás. Nekünk az a tisztünk, hogy meghatározzuk, hogy a történeti időkben, a 16-17. Században, vagy esetleg a kastély építésének idején, a 18. században, hogy nézett ki ez a terület. Aztán, hogy ezt hogy lehet bemutatni most a 21. században, ez sokkal inkább építészi elképzelések és a tervezői fantázia meg a lehetőségek irányába utalja ezt a kérdést, de nyilván az lenne a cél, hogy a várat valóban egy víztükör vegye körül, ami adott esetben csónakkal körbe, csónakázható, hajózható, megfelelő élményelemekkel kiegészítve önálló turisztikai attrakcióként is megállja a helyét, illetve hogy úgy tudjuk bemutatni a Palánkvárnak bizonyos szakaszait, ahogy az kinézhetett a 16-17. Században. Úgyhogy a tervek között talán nem árulok el nagy titkot, hogy valóban szerepel a Palánk erődítésnek egy bizonyos szakaszának az újjáépítése. Hát nyilván a különböző további funkcióknak a végiggondolásával, hiszen ezen a területen nem csak várfürdő, hanem egy nagy hagyományokkal rendelkező várszínház is működik. Minden évben nagyon sok olyan nagyszámú turistát vonzó rendezvény kerül megrendezésre a vár területén, mondjuk épp a végvári napok következik, most júliusban, ami már egy hagyományos olyan rendezvénye a városnak, ahol egyrészt az ostromra emlékezünk, másrészt a nagyszámú több száz hagyományőrző felvonultatásával tényleg egy rangos eseményé válik, egy külön turisztikai vonzerővé válik. Na most ezeket az eseményeket nyilvánvalóan meg kell rendezni, ezeknek a rendezvényeknek helyet kell hagyni, a várszínháznak és a fürdőnek is működnie kell, tehát itt egy komplex gondolkodásmódra van szükség, de hál' Istennek ez nem a régészek és a történészek gondja, úgyhogy mi úgymond idézőjelben csak a történeti hátteret biztosítjuk ehhez az óriási munkához, és igyekszünk az összes olyan forrást felderíteni, ami a tervezést befolyásolhatja, ami alapján ez az új turisztikai fejlesztés elkészülhet.
És ha már itt a történeti fejlesztést említettük, ezen a részen esetleg mi van még hátra? Melyek azok a területek, amelyek még feltárásra várnak?
A tavalyi régészeti feltárásunk igazából egy úgymond tájékozódó első lépés volt. Most már tudjuk, hogy a Palánk milyen kiterjedésű, nagyjából tudjuk, hogy a bástyák hol helyezkedtek el, össze lehet vetni azokkal a történeti forrásokkal, régi térképekkel, rajzokkal, amik hál' Istennek azért a gyulai vár tekintetében rendelkezésre állnak. Tehát vannak akár a 16. század derekáról is olyan ábrázolások, amik a teljes szigeterődöt és Palánk erődítést bemutatják, és az ásatáson tapasztaltakkal ezt nagyon szépen össze lehet vetni. Ezek az eredmények azért megrajzolnak egyfajta képet előttünk. Tehát most már meg tudjuk mondani, hogy a Palánk erődítésnek mondjuk a török korban hol volt a külső széle, ezek a bástyák nagyjából hol helyezkedtek el, de ahhoz, hogy az említett fejlesztéshez kapcsolódóan valóban egy bástyát mondjuk újra lehessen építeni, vagy egy Palánk szakaszt hitelesen és vállalhatóan be lehessen mutatni, azért nyilván további feltárásokra van szükség. És itt nem csak régészeti feltárásokról van szó, hát a régészeti ásatás az alapvetően azt szolgálja, hogy amikor mondjuk egy bástyának a rekonstrukciójára sor kerül, akkor ne csak a pontos kiterjedését határozzuk meg, hanem azokat az építési technológiákat is fel lehessen használni, amit akkoriban a 16-17. Században, vagy éppen a bővítések során alkalmaztak a várnak az építői. Úgyhogy, hogy ne csak a régészetről beszéljünk, a többi vagy társtudomány, vagy a régészet segítségére alkalmazható tudományos megoldás is még teret kap a későbbi kutatásokban. Hogy ne menjünk messzire, például a régészeti feltárásokat a tavalyi évben is egy kiterjedt geofizikai kutatás előzte meg, ami egyrészt a költséghatékonyság szempontjából volt nagyon jelentős, hiszen egy régészeti feltárás az vagy egy igen költséges dolog a földmunka, illetve a régészeti leletek kezelését, elhelyezését tekintve, viszont ahhoz, hogy úgymond ne kelljen mindent kiásni, a geofizikát vetettük be, és nagyon jó módszerek alakultak ki a várkörnyéki kutatásoknál, egyrészt az archeomágneses, másrészt a talajradaros vizsgálatokat végeztük el, ám a talajfúrásokkal olyan területeken is tudtunk kutatni, ami egyébként nem lett volna célszerű. Tehát például a rendezvénytér területén ugyan tavaly ősszel húztunk egy árkot, de hát azért az nem várható el, hogy mindenki jó szemmel néző jött, felássuk a rendezvénytér területét, úgyhogy a fúrásokkal, például az ásatásokat kiváltó eredményekhez is jutottunk. De van még tennivaló a levéltári kutatások esetében is, hiszen ahhoz, hogy ez az egész történet úgymond jól bemutatható és a nagy közönség számára is fogyasztható legyen, olyan érdekességekkel kell szolgálni, ami mondjuk a történelem iránt kevésbé érdeklődőknek a figyelmét is felkelti. A levéltári kutatások esetében pontosan ezek ezeknek az érdekességeknek a feltárása, ami még előttünk van. Például a konferencián felmerült, hogy az Almási Kastély Látogató Központban olyan az almási családhoz, illetve a korábban birtokló családokhoz kötető adatok, levéltári információk kerültek elő, amire a kiállítás kurátorai nagyon remekül fel tudták építeni az egész tárlatnak a megjelenítését, illetve a mondani valóját, a tartalmát. Ezeket a sémákat be lehet nevetni a Szigeterőd, illetve a középkori Palánkvár bemutatásának esetében is, hiszen a Gyulai Várnak a kiállítása is meg kell, hogy újuljon, tartalmilag is mindenképpen némi bővítésre szorul, és ezek az érdekes történetek, levéltári adatok nagyon remekül felhasználhatók lennének majd, vagy lesznek reményeink szerint az új várkiállítás megalkotásakor, hogy az is egy hasonló színvonalú és jellegében a kastéllyal harmonizáló kiállítás legyen. Úgyhogy a levéltári források feltárásának is hát bizony van még helye ebben a projektben. Például olyan 16. századi a brandenburgi család uradalmi és gazdasági írataihoz kapcsolódó levéltári feltárásokra is szükség van, amiből még nagyon sok érdekes információ előkerülhet. De például említhetném szintén a konferencián Bagi Zoltán előadásában hangzott el Kerecsényi személyét, akiről hát bizony a történészek mondtak jót is, rosszat is, tulajdonképpen a 19. századig vagy a 20. század elejéig inkább csak rosszat. És az ő személyének a megítélése, az ő végvári küzdelmekben való tevékenységének a feltárása is része kell, hogy legyen ennek a projektnek. Mi például a Kerecsényit és jobban megismerjük. És akkor még nem beszéltünk mondjuk a törökországi vonalról, a törökországi forrásoknak a feltárása nagyon minimális, igazából csak gazdasági jellegű, meg adó összeírások állnak rendelkezésre török források tekintetében a 17. századból, de elképzelhető, hogy és több szakértő történész kolléga is igazából biztat ezzel a dologgal, hogy Törökországban még lehetnek olyan levéltári anyagok, amelyeknek a feltárása még ilyen igényességgel nem történt meg, és hát elképzelhető, hogy a gyulai ostrommal, illetve utána később a gyulai szandzsáknak a működtetésével kapcsolatban is előkerülnek olyan adatok, amit később mondjuk egy megújuló várkiállításnál fel lehet használni.
Köszönöm szépen! Maradjanak velünk továbbra is, hogy meg a sláger után folytatjuk adásunkat.